Tehát 3D-s kísérletek a Szegedi Klebersberg könyvtárban erről fog előadást tartani. A digitális bevándorlók és digitális benszülöttek analógia szerintem mindannyiunknak ismerős, és erre a példára alkottam meg a 3D-s benszülöttek kifejezést, mert szerintem egyre gyakrabban, vagy illetve a Z-generáció beköszöntével egyre többen vannak azok, akiknek a 3D már nem űrtechnológia, hanem látták, használták, próbálták, már abba születtek bele, hogy ez a technológia létezik és él. És a tegnapi előadásokban is, főleg Ritter Dávid előadására gondolok, szó volt arról, hogy a 3D-s technológia jelentősége az évről évre nő, exponenciálisan, mint a legtöbb most jellemző informatikai trend. Aztán egy másik gondolat jutott eszembe, hogy ami a szövegnek a hipertext egyfajta minőségi ugrást jelentett, úgy a képnek is a 3D. Egy teljesen más megközelítést érünk el ezzel a 3D-s technikával, gondolatokkal. Ebben, amikor az ember 3D-s tartalmat nézeget, akkor nem csak passzívan nézi, mint a képek esetében, hanem azzal, hogy navigál, ezzel folyamatos interakcióba kerül magával a modellel, és ezzel mélyebb megértést tud elérni. Magában a 3D-s technológiában benne van egy csomó olyan interakciós lehetőség, ami most még csak kísérleti stádiumban van, de különböző szimulációkat lehet létrehozni. És hát ugye sajnos szebb szó nincsen rá, mint a gamifikáció, mert a játékosítása szerintem egy nagyon erőltetett magyar fogalom, de nagyon sok ilyen kreatív tartalmat lehet a 3D segítségével létrehozni. És mit is jelent a közgyűjteményi szektornak maga a 3D? Egyrészt a képanyag továbbgondolása. Itt most nem a például bedigitalizált fotókra gondolok, hanem bármilyen olyan képre, egészen pontosan a térképekre, amire majd példát is fogok mutatni, a meglevő vizuális anyagainkat újra lehet fogalmazni, újra lehet gondolni. Magának az információ vizualizációnak is a 3D-s megjelenítés egy teljesen új perspektívát ad. Hozok példát majd modellalapú tartalomszolgáltatásra, mert ezzel kapcsolatban végeztem el egy kísérletet, és megfogalmazódik a kérdés, hogy maga ezeknek a 3D-s modelleknek a létrehozása, ez most könyvtári feladat, vagy kiadói feladat. Igaziból a könyvtár lehetőségét az eléggé meghaladja az, hogy saját erejéből 3D-s tartalmakat fejleszten. Ez valószínűleg, hogy nagymértékben a kiadókra szorul, de én úgy gondolom, hogy a könyvtárak, hogy értsék az egész technológiának a lehetőségeit, úgy azért a könyvtárosoknak is érdemes lenne így a 3D világával kicsit jobban megismerkedni, hogy mégis látszanak, hogy milyen lehetőségek rajlanak az egész technológiában. És az utolsó gondolat, hogy a könyvtár az Information Hub, ez a TMT-ben megjelent cikk a MIT könyvtárának irányelveiről. Itt fogalmazódott meg a gondolat, hogy a könyvtár az lényegében az egész intézmény, tehát az MIT esetében ugye felsőoktatási intézményről van szó, az egész intézménynek egy információs központja. És mivel az oktatásban is egyre nagyobb teret nyernek ezek a 3D-s modellek, én úgy gondolom, ezért a könyvtárnak föl kell arra készülni, hogy ezeket a tartalmakat majd valamilyen módon archiválni tudja. Hoztam egy példát 3D-s tartalomszolgáltatásra, ez most a Szegedi Könyvtárban éppen próbaidőben elérhető, a jól tudom a német tíme kiadónak a Visual Buddy nevezetű alkalmazása. Lényegében egy ilyen interaktív anatómiai atlasz, és az az érdekessége, hogy nem csak, hogy is mondjam, navigálhatunk az egész tartalom, tehát az egész emberi test körül tudjuk forgatni a kamerát, hanem azzal, hogy a különböző szervek egymás mellé vannak rétegenként rakva, így a különböző arrendszerek, mint a vázrendszer vagy az izmok összekapcsolódásáról is sokkal pontosabb képeket kapunk, mint hogyha külön-külön egy-egy nyomtatott ábrát néznénk. Tehát teljesen más jellegű tartalomszolgáltatása 3D ilyen szempontból. Másik gondolatom, hogy a A 3D segítségével van lehetőség különböző újabb ilyen felhasználói felületek kialakítására. Erre egészen pontosan múzeumi kalauzokat fogok mutatni. Januárban volt szerencsém Londonban járni, és ott végigjártam a város szerintem legjelentősebb múzeumait, és érdekes tapasztalat volt, hogy minden egyes intézménynek volt saját nyomtatott múzeumi térképe. Na most egészen fontosan a kedvencem, ez a Londoni Tengerészeti Múzeumnak a térképe. Ez egy, az épület maga az mondjuk másfélszer akkora, mint ez a könyvtár, és mégis egy egyszerű ábrában meg tudták mutatni, hogy melyik kiállítás rész az hol található. Ennek az analógiájára gondoltam azt, hogy nekünk a könyvtárnak is kellene ilyen tartalmat létrehoznia, és készült is egy ilyen térkép, majd rögtön meg fogom mutatni. Aztán még a modell alapú tartalomszolgáltatáshoz megnéztem a hazai gyakorlatot, és igaziból a Mandának van is erre működő szolgáltatása. Különböző szobrok és például hímes tojások, meg ilyen népművészeti objektumok vannak letárolva a Manda archívumában, és hozzá van kapcsolva egy háromdimenziós modell is. Ennek a szolgáltatásnak egyetlen egy hátránya van, hogy magát a modellt azt egy felugró flash ablakba jeleníti meg, és mivel most már a flash lassan kivesző technológia, nem tudom, hogy hosszú távon ezt hogyan lehet majd megőrizni. Minden bizonnyal a Manda munkatársai meg fogják keresni a megoldást, hogy ez a elkészült tartalom ez ne vesszen el. És akkor át is térnék a szegedi kísérletekre. Történeti okokból fontosnak tartom megemlíteni a 2001-2002 környékén készült Zrínyi könyvtár rekonstrukcióját. Ez még az akkoriban divatos VRML nyelven lett leírva. Egy célszoftver volt, és egy böngészős plugin kellett letölteni, hogy meg lehessen jeleníteni a modellt. A modell alapú tartalomszolgáltatásnál arra gondolok, hogy mint látszik is a könyvespolc, lehetőség volt arra, hogy a felhasználó a könyvespolcon lévő könyvre kattintva, ez a könyvez úgymond kiemelkedjen, és átrepüljön egy asztalra, ahol a könyvet lehetett lapozgatni és nézegetni. Úgyhogy lényegében ez egy könyvtárrekonstrukció volt, de nem csak egy látványelem volt a 3D, hanem konkrétan minden egyes modellnek megvolt a maga jelentősége a rendszeren belül. 2012-ben így házi használatra elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen úgymond térképet lehetne az egész épülethez rajzolni, mert én úgy gondoltam, hogy erre lenne felhasználó igény, és először megpróbáltam ilyen egyszerűbb rajzoló programokkal, például Gimp-el vagy Inkscape-el, tehát ilyen hagyományos tényleg rajzoló programokkal dolgozni, de rájöttem, hogy annyira bonyolult maga a modell, hogy érdemes lenne valami komolyabb tervező programot kipróbálni. 2012-ben még a Google forgalmazta a SketchUp nevezetű szoftvert. Hogyha valaki emlékszik a Google Earth-en megjelent 3D-s épületekre, akkor az is ezzel a SketchUp programmal lett elkészítve. Ezt a programot akkor ingyenesen lehetett tölteni, és el is készült benne a könyvtárnak a térképe. Egészen ilyen úgymond részletességig. Ennek az egész Google SketchUp-os kísérletnek az volt az eredménye, hogy nem űrtechnológia 3D-be rajzolni, viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, és elég látványos eredményeket lehet bele kihozni, de a Google SketchUp-nek az volt a problémája, hogy csak a saját formátumát támogatta. Tehát ami elkészült modell, abból maximum print screen-eket lehetett csinálni, de sajnos magát a modellt úgymond élőbe nem lehetett megjeleníteni, csak a programon belül. Úgyhogy ez a kísérlet, ez igaziból 2012-ben is fejeződött, majd 2014-15 környékén egy külső piaci szereplő, a Panomédia Kft. Jelentkezett be a könyvtárba. Ők azzal foglalkoznak, hogy különböző épületeknek belső ilyen panorámaképes galériát készítenek, és ebből hoznak létre térképeket, úgymond websétákat. Ez a szervezet bejelentkezett a könyvtárba, és úgymond felajánlotta, hogy elkészíti a könyvtárnak is ezt a modelljét. Itt ez a cégnek ott érte meg, hogy tehát egyrészt nyilvánvalóan fizetett érte a könyvtár, másrészt a cégnek pedig egy jó reputációs lehetőséget mutatott, hogy egy ilyen úgymond Szegeden kiemelten fontos épületről is készült 3D-s térkép. Itt egy olyan problémára hívnám fel a figyelmet, hogy a 3D az magába, tehát a 3D fejlődésével lehetőség van teljesen fotorealisztikus 3D modellnek az elkészítésére. És nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor ez a fotorealisztikus irányba el is tolódik a 3D, rengeteg időt foglalkoznak a modellnek a még pontosabb és pontosabb és pontosabb megjelenítésével, miközben egy egyszerű, úgymond szimbolikus modell is teljesen kielégítő lehet. És mutatom is az elkészült épület térképet. Ahogy említettem, a londoni múzeumi guide-ok mintájára készült ez is. Sajnos még várok egy-két grafikai elemet, és majd akkor lesz teljesen kész, és akkor kerül úgymond használatba. Egészen pontosan a könyvtár főlépcsőháza mellett van két kávéautomata, és ott van egy tárló. Oda tervezem kihelyezni, hogy amíg fő a kávé, addig a kedves látogató úgymond hasznosan töltse az idejét, és remélem, hogy hát tényleg megakad rajta a felhasználók szeme, és akkor esetleg olyan részeit is megismeri a könyvtárnak, ahol korábban nem jár. Jellemzően a mi könyvtárunkban a 4 emelet 4 külön tematikai egységet képez, és például egy TTK-s vagy orvos hallgató lehet, hogy egész életében nem is jár a 2., 3. emeleten, mert neki csak a 4. emelet az érdekes. És ez vice versa működik, de mégis vannak olyan külön gyűjteményeink, vagy olyan szolgáltatásaink, amik szét vannak szórva az épületbe, és ezeknek az összesítésére szerintem szükség van egy ilyen térképre. Másik az, hogy maga a TIC épülete az magában foglalja a Klebersberg könyvtárat, de az egész épület az nem a Klebersberg könyvtár, hanem az a TIC. És akkor a TIC-nek vannak olyan szolgáltatásai, mint az ajándékbolt, a jegyzetbolt, a hallgatói szolgáltató iroda, és így tovább, és így tovább. És úgy gondolom, hogy mivel a látogatóknak teljesen irreleváns, hogy ők most melyik szervezeti egységben vannak, mert ők nem látnak különbséget, mindenhol ugyanolyan falak vannak, meg ugyanolyan festés. Ezért nekem direkt az volt a célom, hogy az egész épület térképét kezeljük egybe, és ne csak a könyvtár legyen kiemelve, hanem tényleg az egész épület. A másik kísérlet az interaktív térkép és a modell alapú tartalomszolgáltatásra utal. A korábbi bodzás katalógusunknak volt egy olyan kiegészítő funkciója, hogy amikor kerestünk egy könyvet, akkor volt az opakba integrálva egy térkép, és megmutatta a térképen, hogy pontosan melyik polcon találja az olvasó a könyvet. Tehát mivel a könyvtárban emeletenként van kb. 40-50 ezer könyv, vagy még több, ezért nagyon nagy segítség volt a hallgatóknak, egyáltalán tudják, hogy merre igazodjanak el. És ez egy nagyon népszerű szolgáltatás volt. A bodzás katalógusunk az megszűnt lényegében, és a felhasználók azóta is úgymond visszasírják ezt a szolgáltatást, szeretnék, hogyha ez működne. Ezt a kultúrba még nem sikerült integrálni, és én arra próbáltam megoldást találni, hogy mégis milyen technológiai lehetőségünk van. Szerintem ez az egyszerű felülnézeti térkép ez már nem felel meg a kor elvárásainak, és itt próbáltam kicsit a 3D-t előhozni. Tehát ami elkészült, az a régi könyvek tára, majd mindjárt be is hozom a modellt, és akkor látszik. Ez egy egyszerű pilot projekt, nincsen implementálva, csak a saját gépemen érhető el. Itt a modellt magát, azt a Blender nevezetű ingyenes modellező programban készítem. És ez a kiragadott ábra, ez arra utal, hogy az egyes polcok, ami külön tematikus egységet képeznek, azok külön objektumként vannak felsorolva, tehát itt maga a 3D az nem csak egy ilyen látványelem, hanem konkrétan modellalapú tartalomszolgáltatás valósul meg. És hát miért pont a régi könyvek tára? A régi könyvek tára a 3. emeleten található, építészetileg is és tematikailag is egy teljesen külön egységet képez. És ennek a Blender programnak találtam egy kiegészítő motorját, ez a Blend for Web névre hallgat. Ezek annyira, hogy is mondjam, friss dolgok, vagy ez egy annyira összetett kérdés ez a Blend for Web, hogy, meg a Blendernek a kiegészítői, hogy volt, hogy hetente 3-4 olyan eszközt találtam, amit a későbbiekben föl tudtam használni. Tehát nagyon gazdag a, hogy is mondjam, a kiegészítő programjai, vagy a pluginjai ennek a programnak. És akkor próbálunk egy... Tehát maga a Blender is egy saját formátumot használ, de hála Istennek ez a Blend for Web motorral ezt egy HTML5-ba ki lehet exportálni. A forráskódja az nagyon gusztustalan, egy hatalmas nagy JavaScript van benne, és azzal mutatja be a modellt, de viszont ezzel a Blend for Web-bel kapunk egy egyszerű navigációs sávot is hozzá, tehát maga a modell az nyugodtan forgatható, nézegethető, és így tovább. Van egy beépített forgatómotor hozzá, és az az érdekessége, hogy úgy csináltam meg, hogy a tematikus egységek azok külön legyenek megjelenítve. És egyenlőre a bodzából átvett piros nyíl analógiájára, itt ilyen piros villogással jelzem, hogyha valamelyik polc ki van választva. Az volt az eredeti tervem, hogy rakok hozzá egy menüsort, és akkor ott kattintással lehetett volna kiválasztani a különböző tematikus egységeket, de sajna olyan problémákba ütköztem, amiket nem sikerült az előadás megtartásáig orvosolnom. És a jövőbeli lehetőségekről kicsit bővebben. Tehát, mint mondtam, ez az egész 3D-s kísérletek, ezért is ez lett az előadás címe, ez pilot projekt. Itt különböző módokat vizsgálok, hogy mivel lehet esetleg jobb felhasználói élményt nyújtani a látogatóknak. Tervben van egy könyvtári applikáció készítése. Erre sok kollégának vannak koncepciói, hogy mi kerüljön bele ebbe az applikációba. Én úgy gondolom, hogy ez a térkép is egy hasznos menüpontja lehet majd a majdani applikációnak, de tehát ez még nagyon a jövő zenéje. Az applikációhoz kapcsolódva lehetőség van arra, hogy az épületbe elhelyezzünk QR kódokat, és az alapján tematikus oldalakat hívjon be ez az applikáció, és így lehetne például 4 emeletnek 4 ilyen kisebb modellt készíteni, és ott például, hogyha valaki megy az olvasóba, az oszlopon talál egy QR kódot, ott megkapja a térképet, ez egy nagyon népszerű szolgáltatás lenne szerintem. És hát szeretném még megemlíteni a virtuális és a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségeket. Az egész előadás elkészítéséhez igaziból nagy inspirációt nyújtott Modla Márknak a készülő szakdolgozata, mert ő VR és AR technológiák a közgyűjteményekben témából ír szakdolgozatot, és én, mivel a virtuális valósághoz nem értek túlzottan még, ezért úgy gondoltam, hogy a maga 3D-s grafika, vagy a 3D-s modellezés farvizén lehetne megközelíteni ezt az egész problémát, és ezért próbálkoztam újra a 3D-s kísérletemet föléleszteni. Benne van a Blenderben a lehetőség, hogy az elkészült modellt egy VR szemüveggel virtuális modellként tudjunk megnézni. És gyorsan a konklúzióról, sajnos a 3D-nek nincsenek úgymond kőbevésett szabályai. Tehát a, mint mutattam példát a VRML-re, utána a, sokáig az X3D tűnt úgymond szabványnak, most éppen a WebGL tűnik a legjobb lehetőségnek. Az a probléma, hogy mivel ilyen gazdagság van formátumok szempontjából, meg ennyiféle úton, módon készült 3D-s tartalom, ezért nagyon nehéz a könyvtáraknak fölkészülni erre. Nagyon jó példa erre a repozitóriumok esete, hogy hiába készült el a content a repozitóriumunk PDF alapokra, folyamatosan kapjuk a kritikát, hogy e-bookot miért nem lehet benne kezelni. Hát sajnos még nem lehet, azért mert PDF lett optimalizálva. Maga a 3D-s tartalom előállítása nem triviális. Hogy is mondjam, hát kell hozzá egy kis elszánás, hogy, az ember hogy is mondjam, ne adja fel a 3D-s kísérleteit. Eléggé összetett modellező rendszer a Blender, és vannak olyan részei, amit előbb csuktam be az ablakot, mint sem megpróbálja megérteni, hogy éppen mi van benne. De úgy gondolom, hogy maguk a 3D-s tartalmak azok itt vannak a küszöbön, és ezek fogadására föl kell készülnie majd a kézgyűjteményeknek. És köszönöm szépen a figyelmet!